Irvon. Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk! Pünkösd vasárnap van. A keresztény világ a Szentlélek eljövetelét, az egyház születésnapját ünnepli. A Krónika mikrofonjánál Bordi András és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
A békét és a megbékélést szorgalmazta a 14. Leó pápa ünnepi szentbeszédében. A katolikus egyház fő pünköst hétfőn adja ki pápasága első körlevelét.
Kormányellenes tüntetések Szerbiában és Spanyolországban, Belgrádban összecsapásokba torkollott a demonstráció.
Tovább gyűrűzik az aszbeszt botrány. 250 magyar településre érkezett szállítmány az aszbeszt szennyezéssel összefüggésbe hozott osztrák bányákból.
Az időjárásról.
Folytatódik a szép nyárias idő sok napsütéssel, erős UV-sugárzással.
Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Pünkösd vasárnap van, a Szentlélek eljövetelét ünneplik a keresztények. A húsvét után 50 nappal tartott egyik legnagyobb keresztény ünnep, egyben az egyház alapításának ünnepe is. Kovács Márton összeállítása.
Jézus egész lényére jellemző volt, hogy tulajdonképpen őt a Szentlélek járta át, és a Szentlélek által végezte a munkáit.
Jézus öröksége arra való, hogy azt az emberek továbbadják, ő pedig a Szentlélekről rendelkezett. Azt kell az embernek hordani és továbbadni. Erről Szemerei János evangélikus püspök beszélt a Győrben tartott istentiszteleten.
Jézus lényét a hitvallás így próbálja megragadni, hogy az ő egész lényét a Szentlélek munkája vezette, irányított. Ott van a csodáiban, ott van az empátiájában, ott van a hűségében, ott van a szeretetében, amit látunk megvalósulni, ami kiárad az emberek felé.
Az Új Szövetség szerint pünkösd vasárnap a Szentlélek kiáradt az apostolokra, betöltötte őket lelkesítő erővel, hogy képesek legyenek Jézus Krisztus tanításának hirdetésére. Isten ezen a napon ajánlotta fel a világnak azt a kegyelmet, ami minden ember lelkében ott van. Ezt már Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek mondta.
Ma ajánlotta fel az egész világ számára Isten azt a kegyelmet, ami azóta is érint bennünket, ami azt hiszem, hogy mindannyiunknak a lelkében ott van, de különösen azoknak a lelkében, akik valamiképpen már Krisztushoz kapcsolódnak. Nagyon fontos az, hogy ez a kegyelem, ez szeretetet, ez békét és nyugalmat hozzon a világnak, nekünk magunknak és a családainknak, és mindazoknak, akik a mi körünkben élnek.
Ez a nap az egyház alapításának ünnepe is, mivel az apostolok ekkor indultak el a világ minden tájára, hogy hirdessék az örömhírt, mondta Monostori László esperes plébános.
Azáltal, hogy az apostolok ezt a küldetést, amit Jézustól kaptak, hogy menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot, ezt komolyan vették és tettek be, átültették. Itt kezdett el az egyház igazán gyarapodni, itt kezdett el az egyház élni, működni, hogy az emberek közösséget alkottak a hitben, abban a hitben, hogy Jézus feltámadt a halálból, és most is velünk van.
Ezen a napon is fontos, hogy ne a test cselekedeteivel romboljunk ebben a világban, hanem kérjük az Istent, hogy adja nekünk a hitet, és azzal várjuk az áldást, mondta Steinbach József püspök a Balatonalmádi Református templomban. Hozzátette, a hitnek mindig van látható, másokat is tápláló szépsége és gyümölcse. A szeretet, az öröm és a békesség.
Merjük felvállalni a békesség szerzés nagyon kemény kockázatát, amivel esetleg vissza is élhetnek. Mert mit jelent ez a békességszerzés? Nem azt jelenti, hogyha baj van, akkor homokba dugjuk a fejünket és nem szólunk. Tehát szólni kell. Szólni kell, ha valami nem Isten akarata szerint való, de nem mindegy, hogy hogy szólsz. Hogy abban érződik-e a féltő szeretet, vagy tele van valami durva agresszióval.
Pünkösd a húsvéti időszak megkoronázása. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményében azt írta, Isten lelke húsvét után 50 nappal rejtetten, titokzatos módon, lángnyelvek formájában kiárat Jézus anyjára, Máriára és a tanítványokra, akik erőt kaptak ahhoz, hogy Jézus tanúi legyenek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamariában, sőt, a lélek erejével eljussanak a föld végső határáig.
Béke, megbékélés és küldetés, ezt jelenti a Szentlélek a mai világban, fogalmazott 14. Leó pápa a Szent Péter Bazilikában bemutatott misén. Sárközi Júlia, Róma.
A Szentlélek békét visz a szívekbe, és ebből senki sincsen kizárva, hangoztatta a 14. Leó pápa. Küldetésnek nevezte, hogy hittel és jó cselekedettel legyen tanúsítva a Szentlélek jelenléte. A pápa úgy vélte, a világ változik, de nem minden változás újítja meg világunkat. Vannak fordulatok, amelyek öregítik, tévedések és erőszak miatt. Ehelyett az elmék megvilágosodására van szükség, új életenergiára a szívekben, mondta a pápa. 14. Leó hozzátette, a háborúkat nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Az embereket a nyomortól nem megszámlálhatatlan gazdagság, hanem a kifogyhatatlan szeretet szabadítja fel. Pünkösd vasárnap délben a római Panteón mennyezette kerek nyílásából több tízezer vörös rózsaszirom húlt alá a Szentlélek kiáradását jelképezve. Várakozás előzi meg 14. Leó pápa első enciklikáját, amelyet hétfőn hoznak nyilvánosságra. A Magnifica Humanitas kezdetű enciklika a mesterséges intelligencia korában az ember értékéről és méltóságáról szól.
Oroszország drónokkal és ballisztikus rakétákkal intézett támadást az ukrán főváros ellen. A moszkvai haderő azonban nem csak Kijevben, hanem több ukrán településen is jelentős pusztítást végzett. Iváncsik Attila beszámolója.
Két ember meghalt, mintegy 60-an megsebesültek, több mint 40 épületben pedig jelentős kár keletkezett Kijevben az orosz légicsapások következtében. Vitali Klitschko, a főváros polgármestere arról tájékoztatott, hogy toronyházakba, egy diákkollégiumba, egy bevásárlóközpontba és egy iskolai épületbe is történt becsapódás. A hatóságok arra szólították fel a kijevieket, hogy biztonsági okok miatt néhány órára még maradjanak az óvóhelyeken. A közép-ukrajnai Cserkaszi városában szintén lakótömböket ért orosz légicsapás, ott több mint 10 sebesültek meg, köztük 2 gyermek. Dél-Ukrajnában Nikopol városában is jelentős a pusztítás. A kelet-ukrajnai Szumi megyében egy temetési menetet ért orosz dróntámadás, egy ember életét vesztette, 9 pedig súlyosan megsebesültek. Az orosz légicsapások közelsége miatt Lengyelországban a légvédelmet riadó készültségbe helyezték. Varsó tájékoztatása szerint a lengyel vadászgépek elővigyázatosságból szálltak fel, légtérsértés nem történt.
Összecsapásokba torkollott a tegnapi belgrádi kormányellenes demonstráció. A rendőrség könnygázt vetett be a tüntetők ellen, akik előrehozott választásokat és Alekszandar Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelték. A szerbiai tiltakozások azt követően kezdődtek el, hogy 2024. november 1-én leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője, 16 ember halálát okozva. Lehoczky Zsuzsa összeállítása.
Demonstrálókkal telt meg Belgrád központjában a Szlávia tér és az összes odavezető utca is. 100 000-nél is többen gyűltek össze. Itt az ideje, hogy valódi választások legyenek, és ami rossz, attól megszabaduljunk, mondta egy tüntető. Az egyetemi hallgatók által szervezett demonstráción előrehozott parlamenti választásokat, és Alekszandar Vučić szerb köztársasági elnök távozását követelték. A tüntetők közül sokan vörös tenyeret tartottak a magasba, mások jelményt viseltek, véres a kezetek felirattal, valamint a diákok győznek feliratú transzparensekkel is vonultak. Én nem mondom azt, hogy csak ez a kormány lopott és csalt. Ez történik itt már évszázadok óta, de ezt egyszerűen nem lehet tovább elviselni, fogalmazott egy férfi. Diákok, egyetemi tanárok, színészek, ellenzéki aktivisták szólaltak fel a hatalmas tömeg előtt. Egyikük úgy fogalmazott, hogy az az állam, ahol a törvényeket nem tartják be, vagy csak szelektíven alkalmazzák, már nem állam, hanem maffia szervezet. Ez nem egy politikai harc, ez nem a hatalom leváltásáért folytatott küzdelem, ez egy harc a túlélésért, mondta az egyik felszólaló. Ma azt az üzenetet küldjük innen mindenkinek, aki Szerbiában él, legyenek biztosak abban, hogy a diákok győzni fognak, mondta egy egyetemista. A békés demonstráció azonban később erőszakba torkollott. Egy csoport tüntető rátámadta rohamrendőrökre. Kövekkel, üvegekkel, petárdákkal, égő fáklyákkal dobálták őket, és kukákat gyújtottak fel. A leghevesebb utcai harcok a parlamenttel szemben, az elnöki hivatalnál történtek, ahol Alexander Vučić szimpatizánsai tavaly március óta táboroznak. A rendőrség könyvgázt és villanógránátokat vetett be a tömeg visszaszorítására. Az összecsapások után a rendőrség több randalírozót őrizetbe vett. A szerbiai kormány ellenes tiltakozások azt követően kezdődtek el, hogy 2024. november 1-én leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője, 16 ember halálát okozva. Sokan a kormányzati korrupciót és az állami infrastruktúrális kivitelezésekben tapasztalható hanyagságot okolták a tragédiáért. A szerb állami vasúttársaság egyébként szombaton minden Belgrádba tartó és onnan induló vonatot törölt, hogy megakadályozzák a tüntetők fővárosba jutását.
Tízezrek tüntettek tegnap Madridban a spanyol kormányfő lemondását követelve.
A méltóság menete néven meghirdetett demonstráción a jobb közép néppárt és a szélsőjobboldali Vox vezető politikusai is részt vettek. A tiltakozás előzménye, hogy a spanyol központi büntetőbíróság kedden vizsgálatot indított a miniszterelnök egyik közeli politikai szövetséges ellen. Pedro Sánchez környezetében nem ez az első korrupciós botrány. Tavaly nyáron a felesége ellen indult hasonló eljárás.
Pakisztánban legkevesebb 24-en meghaltak, többen pedig megsérültek egy vonat elleni robbantásos merényletben. A támadás az ország délnyugati részén történt egy katonákat szállító szerelvényen.
A detonáció miatt több vagon kisiklott, kettő kigyulladt, és a közeli járművek is megrongálódtak. Az áldozatok között gyermekek is vannak. A sérültek közül 57-et katonai kórházba, 25-öt pedig a tartományi főváros Kvetta polgári kórházába szállítottak.
Tüzet nyitott egy 21 éves férfi a Fehérház közelében szombaton, Washingtonban. A titkosszolgálat embereivel kialakult tűzpárbajban a támadó meghalt. A lövések eltaláltak egy civilt, az ő állapotáról egyelőre nem közöltek részleteket. A hatóságok szerint a támadó mentális problémákkal küzdött, és korábban már kétszer is őrizetbe vették. További részletek Nárai Balástól, Washingtonból.
A Fehérház előtt felállított ellenőrző pontnál adta le a lövéseket. Egy 21 éves Maryland államból érkezett férfi, Nazir Best, most már a nevét is elárulták, ről van szó. A Fehérház felé adta le a lövéseket és a titkos szolgálat ügynökei felé, akik viszonozták a tüzet és eltalálták a férfit. Egy járókelő is megsebesült. Annyit lehet tudni, hogy kórházba vitték őt is. Egyébként a támadót is kórházba vitték, és a kórházban már a halálát tudták csak megállapítani.
Véglegesítésre vár az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodás a konfliktus lezárásáról és a hormúzi szoros megnyitásáról, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump úgy fogalmazott, hogy az egyesség részletein dolgoznak, és előzőleg nagyon jó megbeszélést folytatott több közel-keleti ország vezetőjével. Szakértők szerint a hormúzi szoros mielőbbi megnyitása kulcsfontosságú a világenergia biztonsága szempontjából. Kócán Dávid összefoglalója.
Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Bahrein és Jordánia uralkodójával, valamint a török, a pakisztáni és az egyiptomi államfővel egyeztetett Donald Trump az amerikai iráni békemegállapodás részleteiről, jelentette be az amerikai elnök közösségi oldalán. Bejegyzésében azt írta, az egyetértési nyilatkozat nagyrészt elkészült, és véglegesítésre vár az amerikai Egyesült Államok, az iráni iszlám köztársaság, valamint a felsorolt országok részéről. Hangsúlyozta, hogy hamarosan bejelentik a részleteket. Donald Trump arról is beszámolt, hogy az izraeli miniszterelnökkel folytatott beszélgetése szintén jól sikerült. Az Egyesült Államok két legfőbb követelése, hogy Irán ne juthasson atomfegyverhez, kiadja a birtokában lévő dúsított uránkészletet, valamint megnyissa a kőolajszállítás szempontjából kiemelt jelentőségű hormuzi szorost. Hívta fel a figyelmet Nárai Balázs, a közmédia washingtoni tudósítója.
Marco Rubio külügyminiszter, aki jelenleg Indiában tartózkodik, mondta szintén szombaton, hogy az Egyesült Államok mindenképpen el fogja érni a célját, ahogy Marco Rubio fogalmazott, az Egyesült Államok nem fogadhatja el, és egyetlen más állam állam sem fogadhatja el azt, hogy Irán túszként tartja a világ energiapiacait, és ezt a helyzetet megszünteti. Tehát a nyomás egyre nagyobb volt.
Már a szoros részleges megnyitása is nagy hatással lenne a világgazdaságra. Erről a századvég energetikai és klímapolitikai üzletágának vezetője beszélt a közmédiában.
Én eléggé óvatos lennék azzal, hogy ezt a konfliktust vajon tényleg le lehet-e zárni egy kézfogással vagy egy megállapodással. Azért szétlőttek nagyon sok mindent, részben az épített energetikai infrastruktúrát is, de a hormuzi szoros megnyitásával a bentreket hajók elindulhatnának kifelé, és valamiféle helyreállítás elindulhatna, ami egy nagyon nagy könnyebbséget jelentene az energiapiac szempontjából.
Hortai Olivér felhívta a figyelmet arra, hogy a világ napi kőolaj igénye valamivel több mint 100 millió hordó, amelynek csak nem 20%-át korábban a hormuzi szoroson keresztül szállították. Az útvonal lezárása óta ennek a mennyiségnek egy részét sikerült más módon pótolni. 6-7 millió hordó azonban továbbra is hiányzik a kínálatból. A szakértő úgy véli, hogy hamarosan már a stratégiai készletek és a kereskedelmi tartalékok sem lesznek képesek enyhíteni a hiányt.
Erre már a nyár végén sor kerülhetne helyi szinten, és az az árakban is nagyon drasztikus következményekkel járna. Ezért kulcskérdés az, hogy mikor nyílik meg a hormuzi szoros, és ezért kulcskérdés az, hogy a rendelkezésre álló tartalékokat, készleteket milyen ütemben meríti ki az emberiség.
Hortai Olivér emlékeztetett. Az Európai Unió továbbra is elvárja Magyarországtól, hogy 2027 végéig leváljon az orosz energiahordozókról. A szakértő szerint ez a törekvés a mostani nehéz helyzetben különösen ellentétes az energetikai diversifikáció logikájával.
Negyedegy múlt egy perccel.
Adásunkban eddig elmondtuk, hogy a békét és a megbékélést szorgalmazta 14. Leó pápa pünkösd vasárnapi ünnepi beszédében. A folytatásban pedig rövidesen szó lesz egyebek mellett arról, hogy tovább gyűrűzik az azbeszt botrány, 250 magyar település lehet érintett.
Déli krónika.
A kormány célja, hogy hazahozza az újjáépítési alapban beragadt teljes összeget, a 10,4 milliárd eurót. Erről beszélt Magyar Péter az RTL-nek adott interjújában. A miniszterelnök szerint a pénzre a magyar gazdaság beindításához van szükség, és sorsdöntőnek nevezte az összeg lehívásával kapcsolatban folytatott brüsszeli tárgyalásokat. Magyar Péter azt mondta, a közlekedési és energetikai fejlesztési projektek mellett küzdenek azért is, hogy egy nagy bérlakásfejlesztési program indulhasson Magyarországon az uniós pénzekből. Császár Attila összefoglalója.
A Tisza kormány győzelme esetén hazahozza az uniós forrásokat, ígérte meg többször is a kampányban, majd pedig a választási győzelmi beszédében Magyar Péter.
Hazahozzuk a magyar embereket megillető uniós forrásokat.
A miniszterelnök az RTL-nek adott szombatesti interjújában azt mondta, a tárgyalások jól haladnak, több egyeztetésen vannak túl, az uniós vezetők pedig nagyon pozitívan állnak ehhez a dologhoz. Magyar Péter a részletekről szólva úgy nyilatkozott, olyan programokat szeretnének elfogadtatni a bizottsággal, amelyek tényleg segítenek a magyar embereknek. Példaként említette, hogy a közlekedési és energetikai fejlesztési projektek mellett küzdenek egy nagy bérlakásfejlesztési program beindításáért is Magyarországon. Ehhez fel kell építeni a struktúrát, el kell fogadtatni a jogszabályi hátteret, így a kormányban és a minisztériumokban senki nem fog szabadságra menni ezen a nyáron, tette hozzá. Sorsdöntőnek nevezte a 10,4 milliárd eurós helyreállítási és a több ezer milliárd forint kohéziós forrás lehívásával kapcsolatban folytatott brüsszeli tárgyalásokat. Ezek mellett ott van még a 16 milliárd eurós védelmi ipari fejlesztési hitelkeret, amit még az előző kormány pályázott meg, de lehívni nem tudott, ezeket is felül kell vizsgálni, hangoztatta.
Az egyik legfontosabb vállalása a Tisza kormánynak az volt, hogy ezeket a pénzeket visszahozza.
A Covid utáni helyreállítási alapok forrásai, az Erasmus Plus és a kohéziós pénzek egy része járnak Magyarországnak, de további források is pályázhatók haderőfejlesztésre, erősítette meg az NKE Európa Stratégia Kutatóintézet tudományos munkatársa az M1-en. Máté Réka Zsuzsanna arra is felhívta a figyelmet, hogy a 27 szupermérföldkőnek nevezett elváráson túl további követelései is vannak Brüsszelnek.
Azok a pontok, amelyek most a sajtóban így megjelentek, mint vitáspontok, azok a nyugdíjreformmal kapcsolatosak, illetve az adóreformmal kapcsolatosak, ezek külön állnak a 27 szupermérföldkőtől, amelyek elsősorban a korrupcióval kapcsolatos, illetve más ilyen jogállamisági aggályokat oszlatna el az Európai Bizottság számára.
A hétfői kormányülés utáni sajtótájékoztatón a miniszterelnök bejelentette, az Európai Bizottság elnökével levélben egyeztetett az uniós pénzek hazahozásáról. Néhány napon belül pedig Brüsszelbe utazik, ahol egy politikai megállapodást írhat alá Ursula von der Leyennel.
Alá tudjuk írni azt a politikai megállapodást a magyar kormány és az Európai Bizottság között, amely lehetővé fogja tenni, hogy ugyan megfeszített munkával, egész nyáron dolgozva, de augusztus 31-ig minden kérdést le tudjunk zárni, és ez a sok ezer milliárd forint, ez utána ütemezetten, gyorsan, de ütemezetten az ősz során megérkezzen Magyarországra.
Brüsszel már korábban azt közölte, hogy az augusztusi határidő előtt Magyarország megkapja a teljes gazdaságélénkítési keretet, de utalt arra, hogy a hiteleket nem. A bizottság ezért magasrangú tisztviselőkből álló csoportot küldött Budapestre a napokban, hogy a nemrég hivatalba lépett kormánnyal együtt részletesebb értékelést készítsen az uniós források felszabadítása érdekében.
Lépcsőzetesen és jövedelmi szinthez kötöttem vezetnék be a nyugdíjasoknak megígért szép kártyát, ezt is mondta Magyar Péter az RTL-nek. A miniszterelnök szerint ugyanis csökkenteni kell a szociális egyenlőtlenségeket és a társadalmi különbségeket. Úgy fogalmazott, akkor lenne elégedett, ha a pénzt már a negyedik negyedévtől ki tudnák fizetni. A kormányfő beszélt arról is, hogy jelentősen csökkenni fog az államfő, a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése. Dorogi Zsuzsanna információi.
Az a célunk, hogy egy valódi leltárt mutassunk az embereknek, ezt mondta Magyar Péter az RTL-nek adott péntek esti interjújában. A miniszterelnök hangsúlyozta, meg akarják mutatni, hogy hogyan áll az ország. Mint mondta, napról napra újabb csontvázak esnek ki a szekrényből. Kiderült többek között, hogy a Honvédelmi Minisztérium 1300 milliárd forintos védelmi ipari megállapodást kötött pár héttel a választás előtt. Krausz Ferenc Nobel-díjas kutatónak 267 milliárd forintot szánt az Orbán kormány, a Nemzeti Kulturális Alap pedig 17 milliárd forintot nyújtott kormánypárti szervezeteknek és előadóknak még a választás előtt. Magyar Péter szerint a kormány úgy fogadta el a 2026-os költségvetést, hogy voltak olyan tételek, amelyek mellé nem állítottak fedezetet. Szerinte ez a politikai felelősségen túl büntetőjogi felelősséget is felvet, és él a gyanú perrel, hogy lesz még ilyen, hiszen most zajlik a költségvetések átvilágítása. A kormány fő Kármán András pénzügyminisztert kérte fel arra, hogy adjon helyzetelem ami alapján augusztus végén be tudnak nyújtani egy módosított költségvetést. Magyar Péter szerint a Fidesz által többször változtatott, végül 5%-ban megállapított államháztartási hiány nem lesz tartható. A kormány több területen is spórolni fog, jelentősen csökkentik a miniszterelnök, a miniszterek, az államtitkárok, a képviselők és a polgármesterek fizetését is. Emellett csökken az állami vállalatok vezetőinek, igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak fizetése és létszáma is. A miniszterelnök hangsúlyozta, a kormány célja, hogy felszámolják a korrupciót. Mint mondta, fel kell állítani egy olyan intézményrendszert, amely számon tudja kérni a lopásokat, bűncselekményeket és vissza tudja szerezni a magyar emberektől ellopott állami vagyon jelentős részét. Augusztus 20-án lesz 100 napos a Tisza kormány. Magyar Péter célja, hogy addig végére érjenek az átvilágításoknak, és tájékoztatni tudják az embereket az ország valós állapotáról, és megkezdődhessen a programok és vállalások teljesítése. A miniszterelnök azt mondta, hogy már augusztusban a rászoruló családok megkapják az iskola kezdési támogatást, a nyugdíjas szépkártya pedig már ősszel vagy télen várható. A kormányfő úgy fogalmazott, a társadalmi különbségeket csökkenteni kell, ezeket csak úgy lehet csökkenteni, mint például a nyugdíjas szépkártyánál, hogy lépcsőzetesen és bizonyos jövedelmi szinthez kötötten vezetjük be. A Tisza átalakítja a végrehajtói rendszert is. Magyar Péter azt mondta, non-profit állami kontrollal működő végrehajtást hoznak létre, addig is felfüggesztik a kilakoltatásokat és a végrehajtási eljárásokat. Az intézkedés csak nem 2 millió embert érint.
A Fidesz frakció vezetője szerint a miniszterelnöki interjúból kiderült, hogy 2010-zel ellentétben ma Magyarországon nincs gazdasági válság, van viszont teljes foglalkoztatottság és gazdasági növekedés.
Gulyás Gergely a közösségi oldalán azt írta, az új kormánynak még arra is van mozgástere, hogy új jóléti intézkedéseket vezessen be már az idén. Hozzátette, amiről viszont nem tudtunk meg semmit, hogy miért nem vezeti be a kormány a 480 forintos benzinárat, valamint, hogy igaz-e, hogy Brüsszel a szigorú migrációs politika feladását kéri az uniós forrásokért cserébe.
A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök annak kapcsán, hogy javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök.
Magyar Péter közölte, a kinevezett szakemberek egyharmada nő, összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves. Az államtitkárok névsora a mai magyar közlönyben jelent meg.
Egyetlen kormánytag sem kérte, hogy járjon közben Novák Katalin korábbi köztársasági elnöknél K. Endre ügyében. Ezt mondta Balogh Zoltán református püspök az MTI-nek. Megerősítette korábbi állítását, hogy K. Endre felesége kért tőle segítséget, és sem Orbán Viktor, sem Léva Janikó nem kérte a közbenjárását. A püspök úgy fogalmazott, nyugodt lelki ismerettel azt tudja mondani, hogy nála megáll a történet. Barna Péter összefoglalója.
Egyetlen kormánytag sem kérte, hogy járjon közben Novák Katalin korábbi köztársasági elnöknél K. Endre ügyében, és sem Orbán Viktor, sem Lévai Anikó nem kérte a közbenjárását, mondta Balogh Zoltán szombat este az MT-nek, majd megerősítette azt a korábbi állítását, hogy K. Endre felesége kért tőle segítséget. A református püspök megerősítette Sanda Tamás, a volt köztársasági elnök kabinetfőnökének nyilatkozatát is, amely szerint ő nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet. Azt mondta, valóban beszélt Sanda Tamással, mert ők nem támogatták a kegyelmet. Dől a dominó, megtudtuk, hogy Balogh Zoltán vette rá Novák Katalint, hogy megkegyelmezzen a pedofil segítőnek, így reagált Sanda Tamás kijelentéseire Magyar Péter. Közösségi oldalán a miniszterelnök azt írta, már csak az a kérdés, hogy kivette rá Orbán házi lelkészét. Balogh Zoltán most leszögezte, semmi alapja sincs annak a politikai propagandának, amely bele akarja keverni a Fidesz kormányt, valamint Orbán Viktort és családját a kegyelmi ügybe, majd kijelentette, nyugodt lelkiismerettel tudja azt mondani, hogy nála megáll a történet.
Mit kerestem meg ezzel?
Balogh Zoltán már 2024 júniusában elmondta, hogy ő járt közben Novák Katalin köztársasági elnöknél annak érdekében, hogy hozzon pozitív döntést K. Endre kegyelmi ügyében.
Azt is mondtam, hogy azt kértem tőle, igen, hogy szerintem ebben az ügyben érdemes lenne ilyen döntést hozni.
A kegyelmi ügy 2024. február 2-án robbant ki, amikor kiderült, hogy 2023-ban Novák Katalin köztársasági elnök kegyelmet adott a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon korábbi igazgató helyettesének, akit azért ítéltek el, mert segédkezett a felettese pedofil bűncselekményeinek eltusolásában azzal, hogy az egyik sértettet a vallomása visszavonására kényszerítette.
Az igazságügyi minisztériumban található az a dosszé, az egyik, mert hogy kettő van. Egy az igazságügyi minisztériumban, a másik pedig a Sándor palotában, a köztársasági elnök hivatalában.
Magyar Péter miniszterelnök hétfőn közölte, hogy kedden nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy igazságügyi minisztériumban lévő dokumentumait, továbbá Súlyog Tamás államfőt is felszólította, hogy hozza nyilvánosságra a köztársasági elnöki hivatalban lévő dossziét, ami pénteken meg is történt. Az iratokból kiderült, hogy Varga Judit akkori igazságügyi miniszter 4 személy esetében javasolta a kegyelem megadását, de K. Endre nincs közöttük. A dokumentumokból az is látszik, hogy a kérelem pozitív elbírálását az államfő kabinetfőnöke sem támogatta. K. Endre ügyében Novák Katalin akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését és kegyelmet adott. Novák Katalin nem hallgatott az igazságügyi minisztérium, illetve a saját hivatalának ellenvetésére sem, kizárólag Balogh Zoltán javaslatát vette figyelembe, amikor kegyelmet adott K. Endrének. Erről Nagy Attila Tibor beszélt az M1-en.
Novák Katalin egyértelműen a saját szakállára döntött.
A politikai elemző szerint Magyar Péter pedig most igyekszik a korábbi miniszterelnökre és a Fideszre hárítani a felelősséget, hogy a korábbi kormánypártot minél nehezebb helyzetbe hozza.
Ez a Fidesznek kellemetlen. Magyar Péternek jelenleg az az érdeke, hogy ez a kegyelmi ügy minél tovább húzódjon, minél inkább árnyékot vessen a Fideszre. Tehát ezek a dokumentumok is azért azt támasztják alá, hogy Novák Katalin saját maga döntött.
Az elemző szerint a K. Endre kegyelmi ügyében született pozitív döntéshez a Novák Katalin és Balogh Zoltán között fennálló bizalmi viszony is hozzájárulhatott.
Több mint 250 magyar településre érkezett szállítmány az aszbeszt szennyezéssel összefüggésbe hozott osztrák bányákból 2015 óta, derült ki egy közérdekű adatigénylésből. Bükk önkormányzati képviselője Németh Martin kérte ki a NAV-tól az adatokat, amelyeket közzé is tett a közösségi oldalán. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a lista önmagában még nem bizonyítja, hogy az adott településre ténylegesen aszbeszt szennyezett anyag került. Pálfai Csikó beszámolója.
2015 és 2026 között több mint 250 magyar településre érkezett szállítmány az aszbeszt szennyezéssel összefüggésbe hozott osztrák bányákból. Derült ki egy közérdekű adatigénylésből, amelyet Bükk város önkormányzatának képviselője hozott nyilvánosságra.
Most közzéteszem a több mint 250 település tartalmazó listát.
Németh Martin a közösségi oldalán osztotta meg a települések listáját, amelyből látszik, hogy melyik osztrák bányából mikor, hova és mekkora mennyiségben érkeztek szállítmányok. Az adatok azonban csak az árumozgásokat mutatják, így ez még nem jelenti azt, hogy ezeken a településeken fel is használták az úzalékot. Ugyanakkor, ha az érintett településeken csak egy telephelyre érkezett szállítmány, onnan pedig tovább vitték, annak már a NAV-nál nincs nyoma.
Ismerve a lerakási települést és a hónapot, a potenciális érintettek számára a lista segíthet visszafejteni a környezetükben használt anyag eredetét, behatárolni a szükséges vizsgálatok körét.
Az aszbeszt tartalmú kőzetekről korábban már kiderült, hogy 4 ausztriai bányából, Pöszönyből, Borostyánkőből, Pörgölényből és Rumpódról származnak, amelyeket éppen az ottani kőzet aszbeszt tartalma miatt zártak be, de korábban éveken keresztül látták el építőanyaggal a régiót. Feltehetően a Rohonci bánya is érintett lehet. A hatóság megkezdte az innen származó kőzúzalékok felderítését és laboratóriumi vizsgálatát. Egyre több nyugat-magyarországi településről derült ki, hogy érintett az aszbeszt szennyezésben. A legsúlyosabb helyzet Vasvár megyében, azon belül is Szombathelyen van, de Zalaegerszegen, Kőszegen és Sopronban is terítettek le aszbesztes kőzúzalékot. Az aszbeszt azért veszélyes, mert szálas szerkezete miatt könnyen a levegőbe kerülhet, belélegezve a tüdőt támadja, amelyben daganatos elváltozásokat okozhat. Az önkormányzatok a lakosság védelme érdekében ezért az érintett helyeken sebesség és forgalomkorlátozásokat vezettek be. Az utakat folyamatosan locsolják, hogy a por ne kerüljön a levegőbe, hosszú távú megoldás pedig az utak burkolása jelentene. A súlyos aszbeszt szennyezés kiemelt téma volt a miniszterelnök bécsi tárgyalásain is.
Ez nem csak nálunk probléma, Ausztriában is vannak szennyezett települések.
Magyar Péter bejelentette, a jövő héttől közös osztrák-magyar bizottság vizsgálja majd az aszbeszt szennyezés körülményeit. Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter pedig arról tájékoztatott, hogy már nem érkezik több aszbesztes kő Ausztriából.
Itt a krónika. Színes program kínálatból válogathatnak a kikapcsolódni vágyók a pünkösdi hosszú hétvégén. A hagyományőrző rendezvények mellett koncertek, kulturális események, gasztronómiai fesztiválok és családi programok várják a látogatókat több településen is. Bújtás Szintia és Illés Anna összeállítása.
Minden évben legalább egyszer eljövünk ide Egerbe, és akkor mindig feljövünk ide a várba, természetesen. A legjobban ugye a Panoptikum tetszik, meg a Börtön.
Családi napot tartanak az egri Dobó István Vármúzeumban. A Gárdonyi kertben rendhagyó tárlatvezetéssel készülnek, amely során a résztvevők a költő óriás Gárdonyi Géza életéről és munkásságáról tanulhatnak interaktív módon, tájékoztatott Király Júlia irodalomtörténész.
Egy játékot játszunk a családokkal, titkosírásos talizmánokat kell keresgélnünk, ezekből kell eljutni majd a megfejtésig, és megismerjük Gárdonyi különleges mesterkönyvei, titkosírásos naplóit, és természetesen azt is, hogy hogyan zajlott az élete, hogyan dolgozott, mennyit dolgozott, mit csinált a gyermekeivel, milyen játékokat talált ki nekik, hova kirándult, hova sétált velük, ezekre mind-mind szeretnénk rávilágítani.
15. alkalommal rendezik meg a pünkösdi örökség ünnepet a Szentendrei Skanzenben. Csonka Takács Eszter, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Központ vezetője hangsúlyozta, változatos programokkal várják a látogatókat.
Itt a tánchagyományok, a zenei hagyományok, a viseletes hagyományok, különböző népszokások fognak bemutatkozni, és természetesen a kézművesség. Itt tehát magukkal az élő közösségekkel találkozhatunk személyesen, és fontos része a rendezvényünknek, hogy mindent ki lehet próbálni.
Pásztor találkozót tartanak Ópusztaszeren, erről már az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark ügyvezető igazgatója beszélt. Kertész Péter hangsúlyozta, az emlékparkba látogatók kipróbálhatják a kézi ollós birkanyírást, valamint a tarhonya készítés fortéjait is elsajátíthatják. Emellett pedig a korábbi évek hagyományát folytatva idén is megválasztják Pünköst királyát.
Az emlékpark felelevenítette a valódi királyválasztást, hiszen régen azért be kell valljuk, hogy a legtöbb helyen ez egy előre megtervezett lovas kaszkadőr bemutatók voltak, tehát előre ki volt találva a koreográfia. Nálunk ez már hosszú évek óta nem így történik, hanem valóban a környékbeli lovas legények jelentkeznek az emlékparkban, és számos ügyességi feladatot kell nekik teljesíteni, és a legügyesebb, a leggyorsabb, a legerősebb lesz a pünkösdi király, ahogy régen is.
Kertész Péter hozzátette, a gyerekeknek népi gyerekjátszóval, nomád gyerekkuckóval, valamint honfoglaláskori lovas bemutatóval is készülnek.
A Christian Mungiu rendezésében készült Fjord című Norvégiában játszódó film kapta az Aranypálmát a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon.
A román rendező második alkalommal nyerte el a fődíjat a világ legjelentősebb filmes találkozóján. A versenyfilm egy mélyen vallásos, konzervatív értékek szerint élő családról szól, amely Romániából érkezik Norvégiába. A második legjelentősebb elismerést, a nagy díjat Andrej Zjagincev orosz rendező Minotaurus című thrillerének ítélte a zsűri.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint erős a forgalom az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán. Sokan haladnak Török Bálint és Martonvásár, valamint Pákozd és Székesfehérvár között, ahol szakaszos lassulásra, torlódásra kell számítani. A 8-as főúton Herend térségében két autó karambolozott. A 67-es kilométernél a Városlőt felé vezető oldalon egy sávot lezártak. A 85-ös főúton Kony közelében egy személyautó és egy traktor ütközött, a 16-os kilométernél a főutat lezárták. Triatlon fesztivál miatt kell 17 óráig forgalomkorlátozásra számítani a 82-es főúton Zirc átkelési szakaszán, továbbá a város közelében, illetve a Veszprémi Aréna összekötő úton.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok! A fővárosban a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Holnap üzemkezdettől reggel 8:30-ig az egyes villamos nem közlekedik a Lehel utca Róbert Károly körút és Zugló vasútállomás között karbantartás miatt. Zugló vasútállomás és a Göncárpád városközpont között pótlóbusszal utazhatnak. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Szép Csilla, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Nagyon szép kiránduló idő van a hosszú hétvégén, de akár strandidőnek is mondhatjuk, hiszen tényleg egyre több strand nyit ki országszerte már ezen a hétvégén. Mi várható a folytatásban? Kérdezem a meteorológust, Pál Mártont.
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Összességében nyugodt idő várható a mai napon, holnap azonban egy hideg front súrolja a Kárpát-medencét. Európa nagy részének időjárását egyébként egy hatalmas kiterjedésű magas nyomás alakítja, és szinte egész Európában az átlag feletti jelenleg a hőmérséklet. Főként Franciaországban, valamint az Ibériai félszigeten 10-15 fokkal van melegebb, illetve lesz is melegebb a következő napokban az ilyenkor szokásosnál. Itt az ország határain belül az éjszakai órákban a megnövekvő felhőzet mellett előfordulhat kisebb, de összességében jelentéktelen mennyiségű eső, illetve zápor az északi-északkeleti határ mentén, máshol száraz idő várható, és a felhőzet majd csökken a hajnali órákra. Néhol lengedezni fog a szél, sőt, többfelé is lengedezni fog, emiatt nem lesz annyira hideg az éjszaka. Általában 11 és 17 fok között mérhetjük a minimumokat, de a fajzugos helyeken ennél több fokkal hidegebb is lehet. aztán holnap napközben napos idő várható fátyol, illetve gomoly felhőkkel, és ezekből a gomoly felhőkből néhol előfordulhat zápor, de özönvízre egyáltalán nem kell számítani. Az északi szél továbbra is nagy területen lesz élénk, elsősorban északkeleten erős lökések is lehetnek, a maximum hőmérséklet pedig jellemzően 27 és 32 fok között alakul. Aztán kedden túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható, a csúcsértékekkor 28 és 33, majd szerdán már 29 és 34 fok között alakul egy érkező hidegfront előterében. Aztán szerda délután este felé megérkezik ez a front, és északkeleten, valamint nyugaton, délnyugaton előfordulhat helyenként záporzivatar. A front mögött visszaesik a hőmérséklet, csütörtökön a maximum 20 és 26 fok között alakul, aztán a hét második felében újra emelkedő hőmérsékletekre lehet számítani, és összességében száraz idő várható. Köszönöm figyelmüket!
A Déli Krónika ezzel véget ért. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Polyák Adrien és a technikai munkatársak Seres Bea és Sije Gábor nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Bőti Attila. Viszont hallásra!
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Rubikin távozik a Ferencvárostól. Az FTC győzelmével kezdődött a férfi vízilabda bajnokság döntője. Kánoki Kis Attila lett az új sportért felelős államtitkár. Jó napot kívánok, Mújdica Istvánt hallják.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A sajtóíreknek megfelelően Robikin vezetőedző valóban távozik a Ferencváros labdarúgó csapatától. Az ír szakember másfél év alatt bajnokságot és magyar kupát nyert az FTC-vel, az Európa Ligában pedig idén 8-at döntőig vezette a csapatot. Robikin sajtóírek szerint a Szlován Bratislava vezetőedzője lesz. A Bayern München nyerte a labdarúgó német kupát, miután a berlini döntőben 3-0-ra győzött a Stuttgart ellen. A Bayern 6 év után nyerte meg újra a kupa serleget. A bajorok mindhárom gólját tegnap Harry Kane szerezte, most őt hallják.
Annyira boldog vagyok, és annyira büszke a csapatra. Nehéz szezon volt. Rengeteg munka és erőfeszítés volt benne, és így akartuk befejezni. Az, hogy 3-0-ra nyertünk, és hogy így játszottunk, mindenki érdeme. Nagyon izgatott vagyok a szurkolók miatt is, hiszen túl rég volt már, hogy utoljára elhódítottuk a kupát.
Negyedszer nyerte meg a női labdarúgó bajnokok ligáját a Barcelona. A katalán csapat az oszlói fináléban a Lyont győzte le 4-0-ra. A női labdarúgó NBA döntőjének első mérkőzésén a Ferencváros 6-2-re nyert a vendég Puskás Akadémia ellen. A címvédő FTC 1-0-ra vezet az egyik csapat második győzelméig tartó párharcban. Albert Flóriánt, a Ferencváros vezetőedzőjét, Gütler Emma kérdezte a tegnapi mérkőzést követően.
Mind a két csapat föl volt készítve erre a mérkőzésre. Itt úgy érzem, hogy egy kicsit az erőléti fölény dominált meg a gyorsaság felénk a második félidőben. Az első félidő pont az volt a tervünk, hogy 20-25 percig biztos, hogy fognak jönni, megpróbálnak lekontrázni minket, illetve figyeljünk a beadásokra, sajnos abból egyből gólt kaptunk. Nál Istennek vissza tudtunk jönni a meccsbe, sőt, hát az első félidő végén a Csányi Diának, hogyha az egy méterrel valahogy besodorja, akkor már úgy mehetünk be szünetbe. És a másik félidőben azt kértem, hogy egy kicsit próbáljunk tempót diktálni, középpen gyorsan szerezünk labdát, vigyük ki a szélére és próbáljuk őket egyből bontani. És nagyon szép gólok születtek, úgyhogy nagyon-nagyon boldog vagyok, főleg a második félidővel.
Igen, hiszen teljesen az látszódott a Ferencvároson, hogy egy áttörésen esett túl így a félidőben, akkor talán ez a félidei beszélgetés, öltözői beszélgetés hiányzott kicsit.
Igen, meg hát azért csak egy playoff, tehát azért a lányok is voltak egy olyan mentális, vagy pedig egy kicsi olyan druk volt bennük, hogy nagyon sok kapkodás volt az első félidő, és a másik félidőben azt kértem a szünetbe, ott felrajzoltuk, hogy melyik területen tudunk labdákat szerezni, abból, hogy tudunk visszafele menni, és megkértem, hogy nyugodjanak le, azt játsszák, amit tudnak, és utána meg el fogják tudni újból kezdeni élvezni a játékot, mert nálam mindig az a legfontosabb, hogyha pályán vannak, akkor ne görcsösen, ne kapkodva, ne pánikszerűen futballozni, hanem élvezzék azt, amit csinálnak, hál' Istennek volt közönségünk is, úgyhogy egy jó hangulatú mérkőzés volt.
Most pedig hallgassuk meg a Vesszes csapata Puskás Akadémia vezetőedzőjét, Halászi Kingát.
Jól kezdtük a mérkőzést, de utána, mintha minket zavart volna össze, hogy most mi megszereztük itt az első gólt. Nagyon kapkodó volt a játékunk, és nagyon sok olyan hibát elvétettünk, amit eddig nem volt ránk jellemző, akár az első félidőben, akár a másodikban is, és ezt könyörtelenül kihasznált az ellenfél.
azért az akarat is ott volt, tehát látszódott a lányokon, hogy küzdenek és hajtanak.
Igen, az egy alapvető elvárás, hogy ez legyen meg, anélkül nem játszanának nálunk, de inkább az volt a bosszantó, hogy ez a nagy kapkodás rányomta a bélyegét a játékunkra. Nyilván most játszanak először döntőt, ezért egy más szituáció ez, illetve sok fiatal játékos játszott, de hát ez mindig is így van nálunk. De az a bosszantó még, hogy olyan hibákat elkövettünk fel itt a második fél időben, ami olyan játékosoktól is, akik eddig ezt nem követték el, de hát ez van. Igazából most 1-0 van oda, van még egy vagy két meccsünk, úgyhogy megpróbálunk nyerni csütörtökön.
Nemzeti Sport Krónika.
9-0-ra kikapott a magyar férfi jégkorong válogatott a házigazda Svájctól az elit világbajnokságon. A nemzeti együttes 5 meccs után a bentmaradást jelentő 7. helyen áll csoportjában. Amennyiben ma a britek a rendes játékidőben kikapnak a lettektől, akkor biztossá válik a magyar csapat bentmaradása. Majoros Gergely szövetségi kapitány így értékelte a Svájc elleni súlyos vereség után.
Mindegy, hogy ki játszik az ember, megpróbálja a legjobbját nyújtani, és azt gondolom, hogy ezt nagyjából 40 percig sikerült az első 20 percen, meg az utolsóban. A középsőben az, hogy a második harmad további nehézsége, eleve nyilván van egy csomó nehézségünk Svájc ellen, de amit a második harmad pluszba rádob erre, azzal már nem lehet tudni mit kezdeni, és az nem is tetszett, hogy fejben sem, ahogy ott kezeltük a problémáinkat, ez a realitáson is.
Most pedig hallgassuk meg Sárpátky Tamást, a magyar válogatott csatárát, akit Kajzer Tamás szólaltatott meg.
Tudtuk, hogy egy kemény meccs lesz. Ők nagyon jók hazai pályán, igazából jó csapatuk van, sok gólt lőnek, tudtuk ezt. Úgy gondolom, két harmadig jól játszottunk, jól tartottuk magukat, mármint az elsőben, meg a harmadikba. A másodikba sajnos lőttek 6 gólt, és azzal el is ment a meccs, ami lélektanilag igazából nehéz. De próbáltuk magunkat tartani, és küzdeni a végsőkig.
És milyen nektek ez ilyenkor a jégen? Tulajdonképpen a világranglista másodikkal, a világ egyik legjobbjával játszotok. Ebből kell, vagy lehet tanulni, vagy kell, lehet élvezni.
Ezt a jégen ezt nehéz élvezni azért. Főleg amikor így beszorítanak másfél percekre, két percekre egy sort, aztán ránk cserélnek, úgyhogy ez tényleg nehéz élvezni. De lehet igazából tőlük tanulni. Minden téren az elitbe tartoznak, úgyhogy nehéz tényleg. De megyünk tovább, és van még két meccs, amiből szeretnénk kihozni a maximumot.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Nem történt meglepetés, a Ferencváros győzelmével kezdődött a férfi vízilabda bajnokság döntője. A címvédő FTC egy szoros első félidőt követően végül 13-9-re győzte le hazai medencében a Honvédot. A Ferencváros vezetőedzője Nyéki Balázs Farkas Mártonnak értékelt a mérkőzés után.
Őszintének kell lenni magunkkal, ez mindig fontos az előrelépéshez. Tényleg botrányosan játszottunk. Talán, sőt, biztos taktikailag fegyelmezetlenül is. Pontatlanul mondhatnék mindent, de összességében nyertünk, és azért az fontos, hogy a védekezés helyjel közel rendben volt. Soma nagyon jól védett, Soma volt, aki a különbséget tette a két csapat közé. Ez a realitás. Nem gondolom, hogy bármi baj lenne, pláne nem, mert nyertünk. És végül is relatíve nagy különbséggel, vagy magabiztos különbséggel, de tényleg magunkba kell nézni, és előre kell lépnünk, mert ez most olyan gyenge teljesítmény volt. Ettől függetlenül nyilván nem haragszom a játékosaimra, egyszerűen annyi van, hogy ki kell jöjteni a hibákat, és egy kicsit ki kell tisztítani a fejünket, mert valahogy a döntő minket megzavart most.
Döntő vagy a honvédés? Tehát azért picit sikerült az ellenfélnek kizökkenteni a játékosaidat?
Összességében igen, de azért ezekből a taktikai elemekből mind fölkészültünk, és nagyon jól játszottunk ezek ellen az előző mérkőzéseken. Erre is azt mondtam, hogy van olyan mérkőzés a Honvédnál, amikor nagyon jól működik ez, és nem lehet belőni egyszerűen a beállós védekezés ellen. Van olyan, mint az előző meccs, amikor 8 gólt vagy 9 gólt lőttünk ellene, de inkább azt mondom, hogy mi voltunk ezeknél a szituációknál nagyrészt fegyelmezetlenebbek és pontatlanok, és ezért nem tudtunk hatékonyan játszani ellene. Mondtam korábban is, hogy azért a Honvéd ellen mindig egy picit más játszani, mert érdekes és nem feltétlenül szimpla vízilabdát játszik, így tudom megfogalmazni.
A Honvéd tehát jó kezdés után végül 13-9-re kikapott a Ferencvárostól a férfi vízilabda OB1 döntőjének első mérkőzésén. A találkozó után a Honvéd kapusát, Csoma Kristófot is megszólaltatta Farkas Márton.
Az elején szokásosan jól kezdtünk, ami mostanában tényleg ránk jellemző, a BVSC-ren is uraltuk mind a két erődöntőt, valahogy nagyon jó ez a kezdés, nagyon jól ment, aztán a Fradira jellemző profizmussal azért vissza tudtak jönni, és sajnos azokból a helyzetekből gólt szereznek, megbeszéltünk előtte, hogy kerüljünk el. Szórtuk erről a labdákat is, abból rendezetlen védelem ellen kaptuk a gólokat, de szerdára megpróbáljuk kijavítani. valamint úgy érzem, hogy a lepattanók sem mellettünk voltak ma, de talán túl sok pattant vissza hozzájuk. Ez is Szerdára egy kijavítandó, vagy lehet, hogy nagyobb szerencsék lesz.
Igen, mert sokszor fordult elő, hogy akár egy beállós védekezést kiblokkoltatok, visszapattant hozzájuk, vagy még egyszer ki kell blokkolni, vagy már valahogy be tudták lőni. De egyébként, ha azt nézzük, hogy amikor a védekezésetekbe fel tudtatok állni, tehát rendezett volt, akkor hogy érzed, mennyire tudtátok dominálni ezt a meccset, abból sikerült kihozni a legtöbbet?
Én úgy érzem, hogy ha a rendezett védelmet nézzük, akkor egy X körüli állás született, de nyilván majd vissza kell nézitelek, hogy milyen gólokat kaptunk, és inkább ez a rendezetlen védelem ellen. Ezzel tették közé a különbséget, szerintem ebben Európában a legjobbak, ahogy viszik a kontrákat, úgyhogy erre fel kell készülni még jobban.
Egyenlített a Paksa férfi kosárlabda NB1 bronzpárharcában, miután 77-71-re vert a vendég Kaposvárt, így az ötödik találkozó dönt majd. Az alsóházi rájátszás tegnap ért véget, és mivel a Zalaegerszeg kikapott Szegeden, az oroszlány pedig legyőzte a vendég Kecskemétet, a ZTE végzett az utolsó helyen, és ezzel fennállása során először búcsúzott az élvonaltól. A Szeged tehát bent maradt, miután hazai pályán 78-66-ra legyőzte a Zalaegerszeget. Andrejko Mandics, a győztes Szerdák vezetőedzője összegez.
Megköszönném a játékosoknak januártól, amióta együtt vagyunk, tényleg egy rossz szót sem tudok mondani. Voltak jobb meccsek, rosszabb meccsek, nyilván az egy dolog, de gratulálok. Tényleg ilyen extra körülményekben játszottunk, ami nyilván az mindig egy plusz energia. Tehát köszönöm a szurkolóknak, a vezetőségnek, a stábomnak. Megköszönném a Simándi Árpád meg a Nikolázics kollégáknak is, mert a végén ők rakták össze ezt a keretet. Azt nem szabad elfelejteni, ugye, hogy utolsó két hónapot három légióssal játszottunk, ami nem egyszerű, de azt is sikerült valahogy megoldani. Megmutattuk, hogy az életünkért hogy kell harcolni.
A tegnapi spinfutam győztese George Russell, a Mercedes brit pilótája volt a leggyorsabb a Form 1-es kanadai nagydíj időmérőedzésén, míg a második helyen csapattársa az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli végzett. A két Mercedes mögül pedig a két McLaren indulhat majd a mai futamon, hiszen az időmérőn Lando Norris lett a harmadik, Oscar Piastri pedig a negyedik. A magyar idő szerint ma 22 órakor kezdődő versenyt élőben láthatják az M4 Sporton. Kálnoki Kis Attila lett a belügyminisztérium sportért felelős államtitkára. A 60 éves ötszörös világbajnok korábbi öttusázót május 26-i hatállyal nevezte ki Súlyog Tamás köztársasági elnök. Kálnoki Kis Attila sportvezetőként, az UTE ügyvezető elnökhelyetteseként, majd a Magyar Öttusa Szövetség főtitkáraként dolgozott. A médiában töltött évei során pedig többek között a Nemzeti Sport főszerkesztője is volt. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Vízállás jelentés.
A Duna hazai szakaszán Budafokig árad, alatta apad, a folyó igen alacsony vízállású. A Dunavizinek hőmérséklete Komáromnál 18, Budapestnél 19,9, Mohácsnál pedig 20,3 Celsius fok. Mai vízállások és mederteltségek a Dunán. Az Inn-Scherdingnél 368 cm, 26%. Dunai vízállások. Fellink 266, 6. Hofkirchen 195, 5. Passau-Ilzstadt 434, 5. Engelharzell 386, 34. Linz 353, 34. Ips 220, 18. Kinstok 191,8, Korneuburg 213,16, Wildungsmauer 159,16, Dévény 143,9, Pozsony 284,27, Dunaremete 81,16, Medve 109,11, Nagybajcs 70,13, Gönyű 34,13, Komárom 83,11, Esztergom 56,9, Nagymaros 4,9, Budapest 108,9, Dunaújváros -22,7, Dunaföldvár mínusz 139, 7. Paks mínusz 19, 8. Dombori 8, 9. Baja 111, 9. És végül Mohács 125 cm, 8%. Gázlóviszonyok a Dunán. A Duna-Magyarországi szakaszán a mai napon 38 gázló van. Az országhatár és az Ipolytorkolat között a mértékadó gázló 1735,2 és 1733,3 folyamkilométer között 22 deciméter, szélessége 100, hosszúsága 1900 méter. Piros úszom mellett 25 deciméter, 60, 1900. Az Ipolytorkolat és Budapest között 1667,8 és 1666,4 folyamkilométer között 21 deciméter, 80, 1400. Budapest és Dunaföldvár között 1616,7 és 1616,3 folyamkilométer között 18 deciméter, 110, 400. Középen 22 deciméter, 90, 400. Dunaföldvár és az országhatár között a mértékadó gázló 1521,8 és 1520,8 folyamkilométer között hajót szűkület, szélessége 130, hosszúsága 1000 méter. Mai vízállások és mederteltségek a Duna mellékfolyóin. A Rába Szent Gotthárdnál mínusz 104 cm, 2%. Árpásnál mínusz 92, 9. Győrnél 238, 28. A Marcal-Móric hidánál mínusz 29, 13. Az Ipolynógrád szakálnál nincs jelezve, Balassagyarmatnál mínusz 84, 7. A Sió-Siófoknál gát alatt nincs jelezve. Simontornyánál 126, 17, Szekszárdnál 279, 41. A Mura Letenyénél 106, 12. A Dráva Őrtilosnál mínusz 111, 11, Barcsnál mínusz 155, 2, Dráva Szabolcsnál mínusz 6, 8. A Száva Belgrádnál 219 cm, 43%. A Tisza a hazai szakaszán jellemzően apad. A folyó a duzzasztásmentes, vagyis az Áhonyig és a Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású. Az Áhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. A Tisza vízének hőmérséklete Tiszabecsnél 18,7, Tokajnál 19,6, Szolnoknál és Szegednél is 19,7 Celsius fok. Mai vízállások és mederteltségek a Tiszán. Rahó, Técső és Huszt nincs jelezve. Tiszabecs mínusz 218 cm, 4%. Vásárosnamény mínusz 178, 5. Záhony mínusz 289, 7. Dombrád 18, 20. Tokaj 471, 59. Tiszalökalsó mínusz 50, 27. Kisköre felső 739, 63. Kisköre alsó mínusz 254, 6. Szolnok mínusz 204, 7. Csongrád mínusz 118, 17. És végül Szeged 247 cm, 40%. A Balaton átlag vízszintje és mederteltsége 85 cm, 47%, átlag vízmélysége 333 cm, hőfoka Siófoknál 18,3 fok. A Velencei tó a Gárdnál 64 cm, 66%, a víz 21,2 fokos. A Fertőtó Fertőrákosnál 43 cm, 46%, a víz hőfoka 19,9 fok.
Műsorajánlat. Mit kezd egy pszichológus azzal, hogyha rájön arra, hogy nem mindenre képes megoldást találni a tudomány által?
Ez a szorongás folyamatosan beszélt arról, hogy az egész életemben az a képzet uralkodott, hogy az életét az ember valami megfoghatatlan nyilvánosság előtt éli, és hogy majd egyszer ezzel valamiképpen el kell számolni.
Mi szükséges az önismereten kívül ahhoz, hogy teljes életet tudjunk élni? Péter apostol erre abban a felszólításban ad választ, hogy növekedjetek a kegyelemben. De hogy pontosan mit is jelent ez, arról már dr. Veres Sándor Péter pszichológus professzorral beszélgetünk majd.
Növekedjetek a kegyelemben. Pünköst hétfőn, 16 óra után a Kossuth Rádióban.
Pünköstkor a kereszténység Jézus Krisztus mennybe menetelét, valamint a Szentlélek kiáradását ünnepli.
Hívjuk bátran a lelket. Adjuk át magunkat az isteni léleknek, mert egyedül az ember, mint teremtmény képes arra, hogy ezen a legmagasabb rezonancián legyen jelen az isteni nagy dimenzióban a Teremtő Istennel, itt találkozhasson.
A közösségépítés a belső lelki erő és az elhivatottság pünkösdi üzenete. Pünköst hétfőn 16 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Idén is várja a közönséget az MRN népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu
Reklámot hallottak.